Énók, Spurgeon 1307. nyomtatott prédikációja. Elhangzott 1876. július 30-án, vasárnap délelőtt, Londonban. Alapige, Mózes első könyve, 5. rész, 21-24 terjedő versek, Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 5-6 vers, s Judás levele, 15-16 versek. Éle pedig Énók 65 esztendőt, és nemzi Metusélát, és járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeik, és nemze fiakat és leányokat, és lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához vevi. Hitáltal vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Istenen járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezekről is prófétált pedig Énók, aki Ádámtól fogva a 7. volt, mondván, imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. A felolvasott 3 ige szakasz képezi az összes hiteles információnkat Énók felől. És hiába valóság lenne azt a régi ige magyarázók képzelődéseivel pótolni. Énók Ádám után a 7. van nevezve, hogy megkülönböztethessük a másik Énóktól, ki a Kain vonalán 3. volt Ádám után. Tetszett Istennek, hogy az első pátriárkák által kinyilatkoztassa az embereknek a tiszta vallásra vonatkozó igazságokat. A régi idők ezen férfiai nem csak Istentől nyertek maguk tanítást, hanem úgy szintén koruk tanítói is voltak, s példaképek, akikben nagy igazságok lettek szemléltetve. Ábel tanította, hogy szükséges áldozattal közelednünk az Úrhoz, hogy szükséges a vér általi engesztelés. Oda helyezte a bárányt az oltárra, és bizonyságtételét saját vérével pecsételte meg. Az engesztelés oly értékes igazság, hogy ennek védelmiért meghalni igazán megéri. S már a kezdetétől fogva biztosította magának mártírjait, kik bár meghaltak, de mégis szólnak. Aztán Sét és Énós tanították az embereket az Úrban vetett hitük sajátos, a világtól elkülönült formában való megvallásnak szükségességére, és az ő tiszteletére való összegyülekezés szükségességére. Mert azt olvassuk Énós és Sét napjairól, akkor kezdték az emberek segítségül hívni az Úr nevét. Akik az engesztelő áldozaton keresztül imádták Istent, elkülönítették magukat az emberek többi részétől. Összegyűltek egy gyülekezetben, az Úr nevében, és együtt istentiszteletet tartottak, segítségül hívva az Úr Jehova nevét. Először a szív kell higgyen Ábellel a nagy áldozatban, és aztán a száj vallást kell tegye erről Séttel együtt. Azután következett Énók, akinek az élete tovább ment az engesztelés elfogadásában és megvallásában, mert az emberek elé állította az Istennel való közösség nagy igazságát. Életében bemutatta a hívőnek a magasságossal való kapcsolatát, és feltárta, milyen közel hajol s leereszkedik az élő Isten, hogy az ő gyermekeivel legyen. Adja az Úr, hogy a mi ismeretben való előhaladásunk a pátriárkális tanítás fokozataihoz hasonlítson. Testvéreim, ti, akárcsak Ábel, tudtok az áldozati bárányról. Bizodalmatokat a drága vérbe helyeztétek, és így hitáltal minden áldozat felett a legkedvesebbet hoztátok Istenhez. Így szép haladás tévén sokan közülünk egy lépéssel még tovább haladtunk, és segítségül hívva az Úr nevét, ünnepélyesen Jézus követői közé álltunk. odaadtuk magunkat az Úrnak a keresztség temetésében, amikor megkeresztelkedtünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mert magunkat Krisztusban az egész világ számára halottaknak nyilvánítottuk, s megvallottuk, hogy vele együtt feltámadtunk az élet újságában. Ettől kezdve az isteni névvel neveztetünk, és többé nem vagyunk a magunkéi. És most, mint kiválasztott gyülekezet, egybe gyülekezünk, együtt vagyunk a közösség asztala körül, egyesülünk az imádság és imádat alkalmain, s központ mindannyiunk számára az Úr neve. El vagyunk választva a világtól, félretéve, hogy az ő nevét hirdető nép legyünk. És egész eddig nagyon jó. Láttuk a Jézus áldozatát Ábel történetében, megvallottuk az igazságot séttel. Menjünk most tovább egy lépéssel, ismerjük meg az Énókkal élt életet. Törekedjünk Istennel járni, mint Énók tette. Talán a Szent Pátriárka élete feletti elmélkedés segítségül fog szolgálni, hogy kövessük példáját. Miközben megfigyeljük, ki volt ő, és milyen körülmények között vált azzá, aki volt, bár csak a Szentlélek által segítséget nyernénk, hogy eljussunk arra a pontra, melyet ő elért. Ez az óhaja minden egyes istenfélőnek. A szentek mind vágyódnak az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal való közösségre. Lelkünk folytonos kiáltása Urunkhoz ez: Uram, maradj velem! Tegnap temettem a Föld egy kiváló szentjét, aki szinte mindannyiunknál jobban szerette, félte és szolgálta Istenét. Egy rendkívül kegyes, odaszánt életű testvér volt. És szívének egyik utolsó kívánsága, amelyet papírra vetett egy barátjának itt levelében, mikor még nem is gondolta, hogy meghal, ez volt: arra vágyok, hogy megtapasztaljam az Énók élettapasztalatát, átéljem az ő életét, hogy Istennel járjak. Csak azt írta, amit ti is, én is úgy szintén érzek. Ha ilyen vágyak foglalkoztatnak, és biztosra veszem, hogy ilyen vágyaitok vannak, ha Isten népéhez tartoztok, úgy remélem, hogy Énók életének tanulmányozása segítségül lehet vágyatok teljesedéséhez. Először tehát lássuk, mit jelent, mit foglal magába Énóknak Istennel való járása. Egy rövid leírása ez egy ember életének, de bőséges tartalom rejlik benne. Másodszor vegyük szemügyre, milyen körülmények kapcsolódtak egy jelentős élethez, mert ezek számbavétele rendkívül tanulságos. És harmadszor látni fogjuk, mivel végződött ez élet. A vége épp oly figyelemre méltó, mint az élet maga. Először tehát, mit értsünk az alatt, hogy Énók Istennel járt? Első megjegyzésünkben segítségünkre van Pál megállapítása a zsidókhoz írt levélben. Isten való járása bizonysága volt annak, hogy Énók kedves volt Istennél, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Ez nyilvánvalóan az apostol értelmezése az ő Istennel való járásáról. És ez a legbiztosabb, legpontosabb. Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek? Ha az emberek Istennel szembe mennek, úgy ő nem jár velük, hanem ellenük. Az együttjárás jelzi a közelséget, barátságot, meghittséget, szeretetet, s ezek nem létezhetnek Isten és lélek között, csak ha az illető ember kedves Istennél. Bizonyára Énók illéshez hasonlóan hozzánk hasonló természetű ember volt. Ő is elbukott az emberiség többi részével együtt az Ádám bűnében. Bűnben született, mint természet szerint mi is, és eltévejedett cselekedetben s életvitelben, akárcsak mind, mint jók eltévejedtünk. És ezért neki is szüksége volt bocsánata és megtisztulásra, mint ahogy nekünk. Továbbá ahhoz, hogy Isten előtt kedves legyen, szükséges volt, hogy bűnbocsánatban részesüljön és megigazuljon, akár csak mi. Mert egy ember sem lehet kedves Istennél, míg bűnei meg nem bocsátatnak, és Krisztus igazsága számára be nem számíttatik. Ennek elérésére pedig hitre van szükség, mert nincs megigazulás csak is hitáltal. S amint már mondottuk, nincs Istennek való tetszés, csak ha személyünk igaznak nyilvánítatik. Igen, jól mondja tehát az apostol, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És hogy hitáltal lett kedves Énók Istennél, akár csak mi is a jelenben. Ez komoly figyelmet érdemel, testvérek, mert a hitnek ez az útja nekünk is nyitva van. Ha Énók valami rendkívüli ajándék vagy talentum által érte volna el az Isten előtti kedvességet, vagy valami csodálatos teljesítmény és elképesztő munka által, úgy joggal eshetnénk kétségbe. De ha hitáltal lett kedves Isten előtt, és pedig ugyanazon hitáltal, mely megmentette a haldokló gonosztevőt, és melyet a Szentlélek kimunkált bennünk, bennetek és bennem, úgy az aranykapu, mely az Istennel való járás útjára vezet, nyitva van számunkra is. Ha van hitünk, beléphetünk az Úrral való közösségbe. Mennyire drágává és értékessé kell ezt tegye számunkra a hitet? Ha Isten embereként Istennek kívántok járni, úgy az Úr Jézus Krisztusban való hittel kell kezdjétek, egyszerűen, mint egy lélek, ki gyermek még a kegyelemben. A legmagasabb szentség a mi bűnösségünk megvallásával kell kezdődjön, s azzal, hogy megragadjuk a megfeszített Krisztust. A legerősebb hívő is azon alapelv szerint él, mint a leggyengébb. És ha az Úr harcosainak legerősebbjei közé kell felnevekedj, ez azon hit által kell történjék, mely az isteni erőre támaszkodik. Amit lélekben kezdesz el, nem testben kell befejezned. Nem szabad eltávolodnod Krisztustól egy bizonyos távolságra, s aztán elkezd élni saját munkáid által. Járásod azt jelenti, hogy úgy folytasd, amint elkezdetted. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, azonképpen járjatok ő benne. Énók szüntelen kedves volt Istennek, de ez azért volt, mert szüntelen hitt, és hitének erejében élt. Ezt jó, ha megjegyezzük, és rá mindig emlékezünk. Mert meg lehet, hogy valami képzeletbeli, magasabb rendű hívő életre törekedjünk. Azáltal, hogy saját érzéseinkre nézünk, ahelyett, hogy egyedül csak az Úrra néznénk. Nem szabad levennünk szemünket Jézusról, még csak azért sem, hogy az ő képét önmagunkban csodáljuk. Mert, ha így cselekszünk, inkább hátrafele fogunk haladni, mint előre. Nem, szeretteim! Énók hitáltal lett kedves Istennél, és hitáltal járt Istennel. Lépjünk hát a nyomába! Aztán, amikor azt olvassuk, hogy Énók Istennel járt, meg kell értsük, hogy megtapasztalta az ő isteni jelenlétét. Lehetetlen egy olyan személlyel tudatosan járnotok, kinek létezéséről nincs tudomásotok. Amikor járunk egy emberrel, tudjuk, hogy ő ott van, halljuk lépteit, még ha az arcát nem is láthatjuk. Igen, világos tudatunk van afelől, hogy egy ilyen személy van az oldalunkon. Nos, fordítsuk figyelmünket ismét a zsidókhoz írt levélhez, ahol Pál azt mondja nekünk, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Énók hite tehát egy tapasztalati, gyakorlati hit volt. Ő a dolgokat nem hittételekként fogta fel, hogy aztán félretegye a polcra az útjából, mint sokan teszik. Nem csak igaz hitű, ortodox volt fejében, hanem az igazság behatolt szívébe, és amit hitt, az igaz volt számára, gyakorlatiasan igaz. Épp olyan igaz, mint hétköznapi életének bármely ténye. Istennel járt, nem csak elmélkedett Istenről, nem okoskodott felőle, és nem csak bölcs eszmecseréket és vitákat folytatott róla, nem csak olvasott Istenről, nem csak beszélt róla, hanem Istennel járt, ami az igaz kegyességnek gyakorlati és tapasztalati része. Mindennapi életében tudatosult benne, hogy Isten vele van, és úgy tekintette őt, mint egy élő barátot, akiben megbízott, s akinek szeretetét élvezhette. Kedves barátom, nem látod-e, hogy ha legmagasabb keresztény életre kell eljuss, akkor ezt épp azon dolgoknak tudatos megragadásával kell elívned, melyeket hitáltal elfogadtál. ragad meg ezeket, legyenek számodra létszükségleti elemekké és hiteles bizonyságokká. Bizonyosodj meg róluk, alapozz rájuk, kezeld őket, ízleld őket lelked bensejében, s így ismerd meg őket, s minden kételyen felül birtokold őket. Látnod kell őt, aki láthatatlan, és birtokolnod azt, amit még teljességben nem élvezhetünk. Ne csak azt hidd, hogy Isten létezik, hanem hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt kitartóan keresik, mert Pál szerint ez volt az Énok hitének lényege. Úgy nézett Istenre, mint aki él, és figyeli, megítéli, megjutalmazza az emberi cselekedeteket. Egy valóságos Isten, ki valóságosan velünk van. Ezt tisztán kell látnunk, s tudnunk, mert enélkül nincs Istennel való járás. Aztán, amikor azt olvassuk, hogy Énok Istennel járt, bizonyosak lehetünk arról, hogy ez azt jelenti, hogy igen meghitt kapcsolata, közössége volt a magasságossal. Nem igen ismerek annál közvetlenebb, szabadabb, kedvesebb és szívélyesebb kapcsolatot, mint ami egy baráttal való folytonos együttjárásból keletkezik. Ha egy embernek legmeghittebb barátját akarom megtalálni, úgy bizonyára az lesz, akivel naponként együtt jár. Ha azt mondod, olykor elmegyek a házába és leülök egy kicsit vele beszélgetni, ez nem egyenlő azzal, mint mikor elmondhatod, napról napra vele járom a mezőket, és együtt barangolunk a hegyekben. A közös járásban a barátok közlékenyekké válnak. Az egyik elmondja szíve bánatát, s a másik igyekszik vigasztalni nehézségében, s aztán viszonzásul megoszta vele saját szívének titkait. Amikor azt látjátok, hogy bizonyos személyek folytonosan, szokás szerint, közös döntés alapján egyjárnak, úgy biztosak lehettek afelül, hogy köztük sok olyan beszélgetés folyik, amibe egy idegen sincs beavatva. Ha egy embert kellene alaposan megismernem, úgy akarnék vele járni egy jó ideig, mert az együttjárás közössége olyan dolgokat hozhat fel egy emberből, ami még a családi életben is sokszor rejtve maradhat. A folytonos együttjárás jelzi és erősíti a barátok közötti szoros közösséget és mély meghittséget. De vajon elmondható-e valóban Istenről, hogy így meghitten együtt jár az emberekkel? Igen, így járt Énokkal, és azóta sokakkal az ő népe közül. Közli velünk titkait, az Úr titkait, melyeket csak az őt félőknek fed fel. S mi is elmondhatjuk neki örömünket dicsérő énekeinkben, bánatainkat imáinkban, s bűneinket bűnvallásainkban. A szív felszabadul, amint rejáveti minden gondját arra, aki gondot visel rejánk. Az Úr kiárasztja jóságának özönét, s megérezteti szerelmeseivel örökkévaló szeretetének áldott tudatát. Ez a keresztény tapasztalat legszebb virága és édessége, ez a lilioma és rózsája, édes illatú mirhája. Ha szeretnéd megkóstolni a keresztény élet krémjét, úgy megtalálhatod a hitből fakadó életben, s a mennyei atyával való meghitt kapcsolat átérésében. Énok így járt Istennel. Aztán azt is magába foglalja a járás kifejezés, hogy Istennel való közössége folytonos volt. Amint egy régi írásmagyarázó jó megjegyezte, nem csak egy-két fordulást tett Istennel, hogy aztán ott hagyja társaságát, hanem Istennel járt századokon át. Kiéződik a szövegből, hogy ez volt életének abhangja, általános jellemvonása, programja, mind az egész 365 éven át. Énok Istennel járt, miután Metusilá megszületett, 300 éven át, és bizonyára vele járt azelőtt is. Micsoda nagyszerű utazás, 300 éven át. Az ember társcserét kívánna, ha bárki mással járna is. De Istennel járni 3 évszázadon át oly édes volt, hogy a pátriárka kitartotta vele való járásban, míg átkeltek időn és téren, és besétáltak a paradicsomba. Ahol még most is ugyanazon isteni társaságot élvezve járdal. Számára már a földi lét mennyország volt, s ezért nem csoda, ha ha oly könnyen átsurant a földről a mennybe. Nem csak olykor-olykor lépett kapcsolatba Istennel, hanem megmaradt Isten szeretetének tudatos élvezésében. Nem csak egyszer s máskor kapaszkodott fel a kegyesség magaslatára, hogy aztán leereszkedjék a langy melegség völgyében való egyhangú menetelésre, hanem folyamatosan kitartott az Istennel való közösség békés, boldog, egyenletes élvezésében, napról napra. Az éjszaka álma nem szakította azt meg, s a nappal gondjai sem akadályozták. Nem egy rohanás, futás, hirtelen ugrás, kapkodás volt az élete, hanem szilárd megalapozottság és kiegyensúlyozott haladás. Előre, előre, három boldog évszázadon át, s még tovább, Énok Istennel járt, s haladt tovább. Úgy szintén jelzi a kifejezés azt is, hogy élete előre haladó, egyre teljesebb élet volt. Mert ha egy ember akár magában, akár máskor akivel jár, bizonyos haladást tesz, megy előre. Énok Istennel járt. A 300 év végén nem ott volt, ahol elkezdte. Ugyanabban az áldott társaságban volt, de haladt előre az úton. A 300 év végén Énok öröme nagyobb volt, értelme teljesebb, szeretete tökéletesebb, sokkal több áldást nyert, és sokkal többet ajánlott fel Istennek, mert minden tekintetben előre haladt. Egy ember, aki Istennel jár, szükségszerűen növekszik a kegyelemben és Isten ismeretében, és a Krisztushoz való hasonlóságban. Nem képzelhetsz el folytonos Istennel való járást évről évre anélkül, hogy a kiváltságos személy egyre inkább meg ne erősödne, meg ne szentelődne, ismeretben ne gyarapodna, és mindez ne képesítné őt egyre jobban az Isten dicsőítésére. Tehát azt látom, hogy Énok élete egy folytonos lelki előrehaladás volt, erőről erőre jutott, és dicső haladást tett az üdvös vándorlásban. Isten segítsen bennünket is folyton előhaladni. Engedjétek meg, hogy még néhány észrevételt tegyek Énok járásáról. Találtam egy csodálatos szakaszt Kittó áhítatos könyvében, mely gyönyörűen szemlélteti, hogy milyen az Istennel való járás. Felmutatva egy édesapát, ki kisfiával kézen fogva járja a hegyeket. Azt mondja, amint az a gyermek járna veled, úgy jár te Istennel. Az a gyermek teljes szívvel szeret téged. A világ, a hideg, kegyetlen világ még nem lépett szívetek közé. Szeretete most a legtisztább és a legszebb, mit valaha is érez, s te valaha is kapsz tőle. Gyönyörködj benne, és amint az a gyermek tiszta szeretettel jár veled, úgy járj teljes szeretettel, Isteneddel. Micsoda gyönyör egy ilyen gyermeknek együtt lenni édesapjával. Az út meredek volta, vagy az időjárás viszontagsága mit sem számít neki. Elég örömet nyújt neki az, hogy édesapjával sétálhat. Melegséget, gyöngétséget és boldogságot érez, amint kezét fogja, és szemből mosoly sugárzik, amint felnéz apjára, miközben vezeti őt hegyen völgyön át. Egy ilyen járás úgy szintén alázatos is, mert a gyermek úgy néz apjára, mint a legnagyobb és legbölcsebb ember a világon. Számára ő a megtestesítője minden erőnek és bölcsességnek. S mindaz, amit apja mond vagy tesz, ámulattal tölti el. Amint halad mellette, a legmagasabb lelkesedés s vonzódás tölti el apja iránt. De tisztelete épp oly erős. Igen közel van apjához, de még csak gyermek, és felnéz apjára, mi királyára. Továbbá e járást a teljes bizalom is jellemzi. A gyermek nem fél, hogy elvéti az utat, hanem következetesen bízik apja vezetésében. Édesapja karjai megvédik minden veszélytől, s ezért még csak nem is gondol rájuk, mi oka lenne rá. Ha gondoskodást igényel az úton, az apja dolga azt megoldani. A gyermek tehát nem is álmodik aggodalomról. Miért tenni? Ha valami nehéz helyre érnek, hol nehéz átjutni, az apa felemeli fiát, vagy átsegíti, s közben a gyermek úgy örül, mint egy kis madár. És miért ne örülne? Minden oka megvan rá. Így kellett hívőnek Istennel járnia. Az ő örök gondoskodásán megnyugodva, és kétségbe vonhatatlan szeretetében örvendezve. A hívő ember nem kell rettegjen sem a jelentől, sem a jövőtől. Szeretett barátaim Krisztusban, édesatyátokban megbízhattok, ő minden szükségeitekről gondoskodik. Aztán micsoda építő sétája lehet a gyermeknek egy bölcs, közlékeny szülővel? Milyen sok rejtélyére megfejtést talál, s mennyire megvilágosodik minden körülötte apja bölcsessége által. A fiú minden megtett lépés után egyre bölcsebb lesz egy ilyen társaságban. Ó, mi boldogok Isten gyermekei, kik az atyától lettek tanítva, miközben vele jártak! Énoknak is mély ismerettel bíró embernek kellett lennie, és nagy belátása lehetett az isteni dolgokban. Isten dolgaiban mélyebbre hatolt, mint bármely kortársa. És élete úgy szintén szent élet kellett legyen, mivel Istennel járt, és Isten sohasem tér le a szentség útjáról. Ha Istennel járunk, úgy az igazság, jogosság és szeretet szerint kell eljárjunk mindenben. Az Úr nem vállal közösséget az igaztalannal és lázadóval, s ezért tudjuk, hogy aki Istennel jár, annak igaz és szent embernek kell lennie. És Énok élete bizonyára boldog élet volt. Hát ki lehetne boldogtalan egy ilyen társaságban? Ha maga Isten van velünk, úgy az út sohasem lehet egyhangú. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ha egyszer Isten az utitársad, úgy utad a gyönyörűség útja és a békesség ösvénye kell legyen. Ha Énok Istennel járt, úgy zarándoklása biztos kimenetelű volt. Micsoda védelem az erős Jehova! Nap és pajzs ő, kegyelmet ad és dicsőséget. Aki a magasságos rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Semmi sem állhat annak az embernek, akinek jobbján ott jár az Úristen. És, ó, micsoda megtiszteltetés az örökkévalóval járni! Sok ember ezreket ad, csak hogy a királlyal járhasson. Sokan vannak, akik annyira imádják a méltóságokat, hogy ha a király csak rájuk mosolyog, már megrészegettek a gyönyörtől. Micsoda méltóság lehet akkor a királyok királyával járni? Micsoda magas nemesi kitüntetés engedélyt kapni, együtt járni a hatalmas, boldog Istennel, aki egyedül a halhatatlanság. Kicsoda ez, kit így megtisztelnek, hogy a király társaságában lehet, kettesben járhat vele, meghitt barátjaként. Jehova uralja a földet és a mennyet, és a poklot, és mindeneknek ura. Ki az, aki vele jár? Ha csak a dicsőséget néznénk, ó keresztjének, sóvárognatok kellene rá, hogy Istennel járjatok. Énok biztonságosnak, boldogítónak, megszentelőnek, megtisztelőnek találta, s megvallom, nem tudom kifejezni ennek kiválóságát, de bizonyos, hogy egy aranyélet volt, hol találhatnánk hozzá hasonlót. Másodszor figyeljük meg, milyen körülmények kapcsolódtak Énok Istennel való járásához. És első megállapításunk az, hogy az életéről szóló részletek igen kevesek. Nem tudunk sokat Énokról, és ez az ő javára szolgál. Boldog az a nemzet, melynek nincs történelme. Mert egy történelemmel rendelkező nemzet folyton háborúktól, forradalmaktól és vérontásoktól volt zaklatva. De annak a nemzetnek, mely mindig boldog, békés, virágzó, nincs olyan krónikája, mely vonzó lenne a szenzációkat kedvelőknek. Énok boldogságára vall, hogy nem írhatunk róla hosszú életrajzot. E pár szó, Énok Istennel járt, elegendő egész karrierjének lefestéséhez, míg csak nem találtaték többé, mert Isten magához vette. Ha elmész egy farmer földjére, s visszatérőben elmondhatod, láttam ott sárga virágokat, melyek aranyöltözetben elleptik az egész mezőt, s aztán láttam itt ott fehér virágokat is, mint ezüst pontokat az arany köntösön, meg kék színű búzavirágokat is, melyek gyönyörű szemeikkel felfelé néztek, és az egészet olyan csodálatossá tették. Nos, ha gyermek vagy, azt gondolod, hogy egy igen szép határt láttál. De a farmer rázza a fejét, mert tudja, igen rossz állapotban van a föld, ellepte a gyom. Azonban, ha visszatérve egyszerűen ezt mondod, olyan szép a búza, amilyen mindig is szokott lenni, és ennyi az egész. Akkor, bár jellemzésed rövid, de igen kielégítő. Azok a megrázó események, meglepő részletek és szenzációs kalandok, melyek egy érdekes életrajzban találhatók, lehet, hogy lekötik a figyelmet, de nem szolgálják az élet igazi szépségét. Nincs olyan élet, mely felülmúlná annak az embernek az életét, aki csendesen, kitartóan szolgálja Istent azon a helyen, ahová a gondviselés helyezte őt. Úgy hiszem, hogy az angyalok és az összes tiszta gondolkozási lények ítéletében annak az asszonynak az élete a legcsodálatra méltóbb, melynek jellemzése egyszerűen ebből állt, ami tőle telt, megtette. És annak az embernek az élete lesz legjelentősebb, akiről elmondható, tökéletességgel követte az Urat. Énók életében nem látunk kalandokat, de hát nem elég kaland egy embernek Istennel járni. Micsoda ambíció hozhat létre egy nemesebb létezést annál, hogy megmaradunk az örökkévalóval való közösségben. De meg lehet, hogy egyesek azt mondják, jó-jó, de Énók igen különleges helyzettel bírt. A kegyesség számára igen kedvező körülmények közé volt helyezve. Nos, figyeljük meg, hogy nem így volt, mert először is egy közéleti ember volt. Így van nevezve Ádám után a hetedik. Egy közismert, jelentős ember volt, s úgy nézett fel rá az akkori nemzedék, mint korának egyik atyára. Abban az időben egy pátriárka jelentős személyiség volt, sok felelősséggel terhelt, tiszteletre méltó ember. Az ősi szokás az volt, hogy a család feje volt a próféta, pap és a király a házban, s azon kívül, ha kiváló fontos ember volt, tanácsadóként, főemberként és kormányzóként is szolgált. Énók korának egyik nagy embere volt, az egyik legfontosabb személyiség abban a korban. S innen biztosan következhetünk arra, hogy megvoltak a maga próbái, s meg kellett ütköznie az istentelen párt ellenállásának erejével, mely a kegyesség útjaival szembeszállt. Neve ott szerepel a tekintélyes emberek névsorában. Valaki bölcstelenül azt gondolja, én Istennel járnék, ha vidéken egy csendes faluban élhetnék, de látod, hivatalnok vagyok, egy komoly állást kell betöltenem, s ott kell lennem társaim között. Nem találom a módját, hogyan járhatnék Istennel. De kedves barátom, Énók megtalálta. Habár kétség nélkül korának egy kiváló embere volt, s tele volt közéleti gondokkal, mégis nem veszítette el a mennyel való társalgás fent fonalát, hanem fenntartotta szent kapcsolatát századokon át tartó életében. Továbbá jegyezd meg, Énók családos ember volt. Énók Istennel járt és nemzett fiakat és leányokat. Egyesek így szólnak, ó, nem élhetsz úgy, ahogy szeretnél, ha egy sereg gyerek vesz körül a házban. Ne beszélj nekem az ima állított megtartásáról, és a Biblia csendes olvasásáról. Ez képtelenség megtenni egy népes családban, hol sok kisgyerek van. Nyomban megzavarnak, s aztán számos más családi probléma jön közbe, ami próbára teszi idegzetedet, és megtornáztatja türelmedet. Ha kimenekült az erdőbe, ott egy remete kunyhóban, egy csésze víz és kenyérhéj mellett, talán képes leszel Istennel járni. De egy feleséggel, ki nem mindig kedves, és egy csomó gyerekkel, kik sohasem csendesek, sem nappal, sem éjjel, hogyan várhatod, hogy Istennel járjak? A feleség viszont a másik oldalon felkiált, úgy hiszem, ha magányos nőként maradtam volna, járhattam volna Istennel. Fiatal leányként égtem a kegyességtől, de most férjemmel, ki nem mindig van jó hangulatban, meg gyermekeimmel, kiknek úgy látszik határtalan kívánságaik vannak, és sohasem lehet őket kielégíteni, hogyan tudhatnék Istennel járni? Újra visszatérünk Énókhoz, és azt látjuk, hogy mégis lehetséges. és járt Énok Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeig, és nemzett fiakat és leányokat, és Énok életének teljes ideje 365 esztendő. Tehát látjátok, hogy közéleti ember volt, családos ember volt, és mégis Istennel járt több mint 300 éven át. Nem szükség remetévé válnod, vagy lemondanod a házas életről ahhoz, hogy Isten közelében élj. Ráadásul mindehhez még hozzátehetjük, hogy Énok igen gonosz korban élt. Kimagasló hívő ember volt egy olyan korban, amikor a bűn kezdett eluralkodni a földön. Nem sokkal azelőtt, hogy a föld annyira megromlott, hogy Isten jónak látta eltörölni az egész emberiséget a föld színéről a bűn miatt. Énok a csúfolók és gúnyolódók korában élt. Ezt láthatjátok proféciájából, amint Judás leírta. Így profétált: imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzik mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Vagyis akkor élt, amikor csak kevesen szerették Istent, s akik az ő tisztelőnek vallották magukat, fokozatosan elpártoltak tőle az emberek leányainak csábítgatásai által. Az egyház és állam testies szövetségre léptek, a szokás és gyönyör élvezet uralkodott, s szentségtelen megalkuvások napirenden voltak. Azon kezdeti időknek végén élt, amikor a rendkívül hosszú életkor nagy bűnösöket hozott létre, s a nagy bűnösök Isten ellen nagy sérelmeket eszeltek ki. Ne panaszkodj tehát a te korodra, a te szomszédaidra és más körülményeidre, mert mindazok között még mindig járhatsz Istennel. Énok Istennel járt, és ennek következményeként bizonyságot tett Isten mellett. Saját tanúságtételét felmutatta Istenért. Azt olvassuk: Énok Ádám után a hetedik prófétált. Nem tudott hallgatni, lelke bensejében tűz égett, és nem tudta elfojtani. Amikor elmondta bizonyságtételét, világos, hogy ellenállással szembesült. Biztos vagyok e felől, mert a Judás leveléből olvasott szakaszból kitűnik, hogy istentelenekkel volt dolga, akik kemény beszédeket szóltak ellene, kik testi kívánságaikban jártak. És Énok ezek előtt vállalta a bizonyságtételt. Prédikációjából kitűnik, hogy olyan ember volt, aki szilárdan állt a sarat a káromlások és feddőzések áramlatában, és erősen fenntartotta Isten igazságát korának gonosz életű, könnyelmű és csúfoló nyelvű istentelenjeivel szemben. Mert ezt mondja: imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetért, amelyel istentelenkedtek. Igen, világos, hogy ők Énok ellen beszéltek, elvetették bizonyságtételét, megszomorították lelkét, s ő bánkódott azért, hogy mindebben nem csak ellene, hanem Isten ellen beszéltek, mert azt mondja: minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Látta istentelen életüket, és bizonyságot tett ellenük. És figyelemre méltó, hogy nagy tárgya beszédének az Úr második eljövetele volt. S úgy szintén figyelmet érdemel, hogy a másik két személy, akikről az ember úgy ítél, hogy a legközelebb értek Istenhez, nevezetesen Dániel és János, mindketten olyan emberek voltak, akik sokat beszéltek az Úr eljöveteléről és a nagy ítéletnapról. Nem szükség Dániel szavait idéznem, ki tudtunkra adja, hogy ítélőszikeket látott, és az öregkorút, aki a trónon ült. Nem szükség János folytonos bizonyságtételét ismételnem, csupán buzgó felkiáltását említenem: amen, jövel hamar, Uram Jézus! Eként láthatjátok, hogy Énok Isten igének hirdetője volt, s ezért sokkal több gond volt a fején, mint legtöbbnek közöttetek. És mégis, minden egyéb gondjaival együtt, egész élete végéig Istennek tetsző volt, ha szabad életvégnek neveznem azt, ami az öröm végtelen állapotába torkolódott. Kitartott a hitben való járásban mindaddig, míg csak e földön élt, hogy Istennek tetsző módon éljen, s így az Úrral való közössége sohasem szakadt meg. És ez a befejező harmadik fejezetre vezet bennünket. Milyen volt Énók Istennel való járásának a vége? Elsőként megegyeznénk, hogy munkáját korán bevégezte. Énók Istennel járt, és ez egy annyira jó, biztos és célratörő utazás volt, hogy gyorsabban és hamarabb érte el dicső házát, mint közülünk sokan, kik olykor Istennel járnak, máskor meg a világgal. 365 év hosszú életnek tűnik számunkra, de abban a korban, amikor a pátriárkák szinte 1000 éves kort is megértek, ez egy viszonylag rövid élet volt. Ha Énók életét az akkori szokásos életkorhoz hasonlítjuk, akkor olyan volt, mint mostan egy 35 éves életút. Tulajdonképpen a legjobb párhuzama a mi Urunk földi élete. Az akkori hosszú életű emberekhez viszonyítva Énók életének tartalma körülbelül annyi volt, mint az Úr Jézusé a mi életünkhöz viszonyítva. Viszonylag fiatalon halt meg, mint a mi Verdon testvérünk, ki gyülekezeti vén volt közöttünk, ki a múlt héten elköltözött tőlünk. És nem csodálkozunk, hogy így történt. A pogányoknak volt egy mondásuk: akiket az Istenek szeretnek, azok fiatalon halnak meg. És úgy Énók, mint Verdon testvérünk, Istentől nagyon szeretett lelkek voltak. Talán a szent emberek azért végezték be életútjukat ilyen hamar, mert oly szorgosan végezték életfeladatukat, hogy idő előtt készen lettek vele. Egyes munkások, ha valami tennivalójuk van házatoknál, egész nap, sőt egész héten kerülgetik azt, és még sincs vége a zavarnak és felfordulásnak. Nem csoda hát, ha egyes emberek olyan sokat élnek, mert sok időre van szükségük, hogy valamit is elvégezzenek. De ez a férfi oly jól végezte dolgát, s oly szorosan ragaszkodott Istenhez, hogy napi munkája már délben kész volt, s Isten leszólt neki: jöjj fel, Énók, nem kell tovább a mennyen kívül időznöd. Bizonyságtételed elvégezted, életfeladatot betöltötted. Az emberek számára minden korban példagyanánt fogsz állni, fel fognak rád nézni, s ezért immár hazatérhetsz. Isten sohasem hagyja búzáját tovább a mezőn, mint ahogy szükséges. Mihelyt megérett, nyomban learatja. Amikor gyermekei készen vannak a hazamenetelre, hazaviszi őket. Ne bánkodjatok hát egy jó ember halálán, ha fiatalon hal meg. Ellenkezőleg, áldjátok Istent, hogy még vannak korai búzaérések is a világon, s szentjei közül egyesek oly hamar elkészülnek. De mi is történt Énókkal? Attól félek, azt mondtam, hogy meghalt, vagy hogy úgy fogom magam kifejezni, mert így természetes, hogy úgy beszéljünk az emberekről, mint halandókról. De az egész emberiségből ő volt az egyedüli, illetve még egy személy rajta kívül, kik a mennyei Kanaánba anélkül mentek be, hogy beléptek volna halál folyójába. Azt olvassuk felőle, hogy nem volt többet, nem találták. Azok az úrfiak, akik azt hiszik, hogy meghalni megsemmisülést jelent, nyilván még jobban megerősödnének látásukban, ha az igényben használt szavak többé nem vala, minden elköltözött emberre vonatkoznának. Mert ha valamely kifejezés megsemmisülést jelentene az ő fordításukban, úgy ez lenne az. Azonban ez, hogy többé nem vala, nem azt jelenti, hogy megsemmisült, s még kevésbé a meghalás sokkal gyengébb kifejezése sem jelent semmi ilyesfélét. Nem vala, vagyis nem volt itt, ennyi az egész. Eltávozott a földről, de ott volt, ott, ahová Isten átvitte őt. Ott volt, s ott van Istennél, s ez úgy történt, hogy nem ízlelt halált. Ne irigyeljétek tőle, hogy elkerült a halált. Egy bizonyos kiváltság volt, de semmiképpen sem olyan nagy, mint ahogy egyesek gondolni szeretnék. Mert akik nem halnak meg, azoknak is át kell menniük egy nagy átváltozáson, és Énok is átváltozott. Mindnyájan nem aluszunk el, mondja az apostol, de mindnyájan elváltozunk. Énok teste és vére nem örökölhette Isten országát. Egy szempillantás alatt olyan átváltozáson ment keresztül, amilyenen ti és én is át fogunk menni a feltámadás napján. És így már nem volt a földön, átvitetett vagy átplantáltatott a földi kertekből a mennyei paradicsomba. Nos, ha elmondható valakiről a földön, hogy soha meg nem hal, akkor az 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 ember, aki Istennel jár. Ha van bárki is, akinek a halál jelentéktelen semmiség, úgy az az ember az, aki várja Krisztus második visszajövetelét, és örvendezve dicsekszik azzal. Ha van valaki, aki bár átmegy a halál vaskapuin, de nem fogja soha megérezni az ord ellenség rettentését, úgy az nem más, mint az az ember, akinek itt lenn földi élete Istennel való folytonos közösségben telt el. Ne próbáld semmilyen más úton elkerülni a halál fájdalmait, hanem járj Istennel, s úgy képes leszel elmondani, halál hol a te fullánkod, pokol hol a te diadalmad. Azt olvassuk róla, hogy Isten magához vette. Egy igen jelentős, sokat mondó kifejezés. Talán bizonyos látható módon tette ezt. Nem is csodálkozom rajta. Talán a pátriárkák egész serege látta őt eltávozni, épp úgy, mint hogy az apostolok jelen voltak, amikor Urunk felvitetett. Bárhogyan volt is, egy különleges elragadtatásban volt része, egy megkülönböztetett felvitele volt e kiválasztottnak, egyenesen a magasságos trónjához. Nem találták többé, mert Isten magához vette őt. Jegyezzétek meg, hogy hiányzott. Ez egy dolgot nem tudom szem elől téveszteni. Eltűnt, mert az apostol azt mondja, nem találták többé. Nos, ha egy ember nem találhatik sehol, ez jelzi, hogy valaki kereste őt. Amikor Illés felment a mennybe, emlékeztek, hogy 50-en a proféták fiai közül elmentek, és mindenütt kutattak utána. Nem csodálkozom, hogy ezt tették. Nem mindennapi ember volt Illés, s amikor eltávozott testestől, mindenestől, kívánták volna megtalálni, újra megkeresni. Énok nem találhatott, de keresték őt. Egy jó ember eltűnt. Istennek egy igaz gyermeke egy ilyen gyülekezetben, ki teljes szívvel munkálkodik és szolgálja mesterét, kiválik 5000 közül is. De ha Istennel járt és az Úr magához vette, halálát megsiratjuk. Kedves testvérünk, akit épp a héten temettünk, hiányozni fog nekünk. Szolgatásainak hiányozni fog. Sokaknak, kik Istenhez megtértek és általa segítséget nyertek, bizonyára hiányozni fog. És bizony hiányozni fog nekem. Tekintetem odaréved most arra a padra, ahol az ő helye volt, és arra vágyok, hogy valaki más elfoglalja, aki legalább fél olyan hasznos legyen, mint ő volt. Igazán meg lennék elégedve. Nem szeretnénk úgy élni és úgy halni meg, hogy senki se törődjön vele, hogy a földön vagyunk-e még, vagy sem. Énok hiányzott, amikor eltűnt, s így van mindazokkal, kik Istennel járnak. Befejezésül Énok eltávozása bizonyságtétel volt. Mi mást jelenthet a tény, hogy nem találták, mert Isten magához vette, mint azt, hogy van egy jövőbeli állapot? Az emberek elkezdtek kételkedni e felől, de amikor azt mondogatták, hol van Énok, és azok, akik szemtanúi voltak eltávozásának, így válaszoltak, Isten magához vette őt, akkor élő bizonyság volt részükre, hogy van egy Isten, és van egy eljövendő világ. És amikor ezt kérdezték, hol a teste, ott volt egy másik lecke. Két ember már meghalt előtte. Úgy értem, hogy ketten, akiknek haláláról olvasunk a Bibliában. Ábel megületett. És ez arról tanúskodott, hogy a kígyó magva gyűlöli az asszony magvát. Ádám úgy szintén meghalt, 50 évvel Énok elragadtatása előtt. S halála arról tanúskodott, hogy bármilyen későn következik is a büntetés, de amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. Most pedig Énok következett. És az ő bizonyságtétele az volt, hogy a test képes a halhatatlanságra. nem tehetett bizonyságot a feltámadásról, mert nem halt meg. Ennek bizonyságát Krisztusban találjuk, aki elsőszülött a halottak közül. De Énok bizonyságtitele bizonyos szinten ezt az igazságot világította meg. Mert arról tanúskodott, hogy a test képes a halhatatlanságra, a mennyei körülmények közötti élésre. Nem találtatott meg, mert Isten magához vette. És eltávozása úgy szintén bizonyság volt arra nézve is, hogy van jutalma az igaznak, hogy Isten nem behunyt szemmel ül odafenn, és nem érzéketlen a gonoszok vétke iránt, vagy a szentek erényei iránt, hanem látja és gyönyörködik gyermekeiben, akik vele járnak, s hogy már most jelenleg is jutalmat tud adni nekik, megszabadítva őket a halál fájdalmaitól, s ezért bizonyosan jutalmat ad minden gyermekének, így vagy úgy. Így hát látjátok, hogy élve vagy halva, vagyis nem halva, ismét tévedtem, élve és elragadtatva, Énok folyton bizonyság volt saját nemzedéke számára. És azért imádkozom, hogy mindannyian, akár élünk, akár elalszunk, Istenről tegyünk bizonyságot. Ó, bárcsak úgy tudnánk élni, mint áldott emlékű Verdun testvérünk élt, akit nemrég temettünk el, kinek lelke égett a Krisztus iránti szeretettől. Rendkívüli szenvedély hevítette a lelkek megmentéséért. Nem gondolom, hogy lenne még egy valaki közülünk, aki oly sokat tett, mint ő. Mert bár a mindennapi kenyerét meg kellett keresnie, minden estéjét velünk töltötte, az Úr szolgálatában, vagy az evangélium prédikálásában, s olykor egész estén átjárta az utakat, keresve az elveszetteket, hogy behozhassa őket, és gyakran ment reggel munkájára kifáradva, csak azzal a pihenéssel, amit a Krisztus munkájában talált. Gyakran, amikor találkozott egy testvérrel, örömtől csillogó szemmel újságolta, öt lelket nyertünk meg Krisztusnak a múlt este. Más alkalmakkor, az ige hirdetés után nagy lélekvadász volt ő, s igyekezett az érdeklődőket behozni az alaksorba, az ima alkalmakra. S amikor megrázta kezemet, ezt mondta az ő svájci tónussával, mit nem tudok úgy utánozni, Jézus újra megmentett többeket a múlt este. Még több lelket hoztunk Jézushoz. Számára az élet a lelkek mentése volt. Ő volt a legfiatalabb a gyülekezeti vének csoportjában, de az őszfejűek is tisztességgel adóztak neki. Amint ott álltunk sírva sírjánál, mindannyian átéreztük, hogy egy igaz testvért és egy vitéz bajtársat veszítettünk el. Az Úr támaszon másokat közületek, hogy tovább végezzétek azt a munkát, mit Verdun testvér gyakorolt. Az Úr serkentse a gyülekezeti véneket, hogy a mostaninál sokkal aktívabbak legyenek, s a fiatalabbakat még odaszántabbakká tegyék. Soraink íme megtörtek, ki fog a törésre állni? Egyre kevesebben, kevesebben leszünk, amint az Úr elviszi magához a legtanultabbakat és a legbátrabb szívűeket. De hála az Úrnak, újoncok is jönnek napról napra, bár csak egyre többen jutnának többre. Igen, Uram, vezesd őket szent lelked által, hogy elsőrendű vezetők legyenek, amint az élvonal beleolvad a diadalmas egyházba. A hátvéd folyamatosan új pótlásokat tudjon adni. Amint egyesek felvitetnek az egekbe, hadd legyenek mások, akik által menjenek a sötétségből a csodálatos világosságba, Krisztus érdeméért. Amen.